Ő egy autista sebész rezidens, és számomra ez egy nagyon fontos és kiemelkedő munka picit a többi közül, azért egyrészt egyáltalán nem mindennapi az, hogy egy autistát, vagy egy, ugye nyilván a Freddie Highmore a színész nem autista, tehát olyan zseniális színész, és annyit járt autisták közé, hogy hihetetlenül jól csinálja, és ezt visszaadni úgy, hogy hiteles legyen, nagyon sokat dolgoztunk vele, és hál' Istennek úgy érzem, vagy olyan visszajelzések jöttek, hogy abszolút megérte ezzel ennyit dolgozni, mert ennyi pozitív visszhangot szakmán belül és külsős emberektől még nem kaptam, mint amit a Dr. Murphy-ért kaptam. És ez egyrészt nagyon jól esik az embernek, másrészt érzi azt, hogy az az út, amin van, az talán jó, és hogy tart valahová. Úgyhogy szerencsére a stábbal is olyan volt dolgozni, hogy maximálisan partnerek voltak, több időt hagytak egy-egy munkára, ötleteltünk tényleg, hogy lehetne ezt jól visszaadni. Úgyhogy az talán a másik ilyen munka. Meg picit korosztály függő is, mert most akár mondhatnám a Mancsőrjáratot is. Igen. Hát azt is csináljuk gyakorlatilag 10 éve, szerintem körülbelül, még mindig jönnek az új részek, most előző héten is voltam, egy ilyen kis special movie-t csinálni belőle, és az is így szinte végig kíséri az életemet. Ott most már egyedül dolgozunk, tehát hogy az kevésbé olyan élmény, viszont az nagyon vicces, hogy nem tudom, bemegyek egy órára a stúdióban, vagy a stúdióba, és abból 45 percet tényleg ennyi a dolgom, hogy és hogy ezt csináljuk tényleg rengetegszer, és mondom, de jó, hogy ilyen munkája van az embernek, hogy ilyeneket csinálhat. Szóval igen, iCarly mindenképp, Dr. Murphy, Mancsőrjárat, így ezek talán, amik így a legközelebb állnak a szívemhez.
És mennyire tapasztalod azokat a visszajelzéseket, hogy te úgyis csak a hangodat adod? Hogy nem csinálsz semmit, csak beszélsz. Mert nekünk a rádióban egy csomószor mondják, hogy csak belünk a mikrofonhoz és beszélünk, és nem látják sok háttérmunkát.
Igen, ezt tapasztalom. Igen, bár főleg azt szoktam tapasztalni a szinkronnál, tudod, hogy azt mondják, hogy ja, én nagyon jó lennék szinkronban, mert olyan jó a hangszínem. És igen, szóval, hogy ennél azért sokkal többről van szó, és sokkal több minden kell, mint az, hogy jó a hangszínem, de igen, amit mondasz, állj, csak beszélni kell, azt mindenki tud. Hát, nem. Igen. Megjegyzem. Igen.
Hogyan különbözik a színpad és a stúdió szinkron munka a számodra?
Hát, nagyon. Egész más. Ugye ezt picit említettem is régen, mondjuk 40-50 éve, például nekem azt mesélték, hogy lenézték a szinkront a nagy színészek. És azért, mert azt mondták, hogy utánzó munka. Tehát, hogy ott nem a saját színészi vénájukat kell megmutatni, és a saját kvalitásaikat, hanem valakit kell magyarítani, és hogy le kell másolni azt, amit csinál. Tényleg egész más. Abból a szempontból, hogy nem ott tartok szünetet, ahol én szeretnék. Nem úgy artikulálok, ahogy én szeretnék. A színpad ebből a szempontból sokkal kötetlenebb. Ott magamnak osztom be a tempót is picit jobban, stb. Viszont mondjuk a szinkronban megvan az a lehetőség, hogyha ez nem sikerül elsőre. Nem baj, felveszitek 5-ször vagy 6-szor. Szóval ott több lehetőség van arra, hogy így maximális legyen a végeredmény. Ugyanakkor mondjuk a színháznak meg ez egy élő varázsa, nem? Hogyha ott bármi baki is történik, ott a néző is tudja, hogy ez élő, ez így sikerült. Sokáig nem tudtam eldönteni, és sokáig így szerettem volna a szinkront és a színházat is ugyanolyan intenzitással csinálni. Aztán pláne a COVID volt talán az, ami így elbillentett abba az irányba, hogy én azt érzem, hogy nekem a szinkron a legfőbb dolog az életemben. És egyébként pláne, ahogy egyre többet is dolgozom, talán ezt mondhatom, meg egyre változatosabb munkákat kapok, egyre jobban látom azt, hogy baromi nehéz tényleg azt, hogy úgy csinálj valamit hitelesen, hogy tényleg valójában nem a te színészi munkád van benne, és ez se jó megfogalmazás, mert de nyilván az én színészi munkámat teszem bele, de valaki alapján kell ezeket megcsinálni, ennek megvan a nehézsége. És kemény feladat is, igen.
Ugye előbb említetted, hogy a szinkron van jobban az életedben, viszont neked volt, vagy van egy zenei pályád is. A Rossz Csontok együttes. Igen. Amit Németh Viktóriával 2007-ben alapítottatok. Uh-huh. Ezt mi inspirálta? Hogy jött az életedbe ez a zenei pálya?
Kérlek szépen, ez úgy jött, akkor én az Operett Színházban játszottam, két darabban, az Elizabeth című musicalben, és a Szépség és a Szörnyetekben én voltam Csészike, a kis csorbi, úristen, de szerettem. És az EMI nagy lemezkiadó cég gondolt egyet, hogy ő szeretne élő húsvér gyerekekkel egy gyereklemezt csinálni. Tehát nem hupikék, törpikék, stb. Hanem, hogy tényleg élő gyerekek legyenek, és ők elmentek valami fellépésre, vagy nem tudom, és a Németh Vikit kiválasztották, és úgy emlékszem, hogy ők el is kezdtek dolgozni egy másik fiúval, csak ő valamiért nem vált be annyira, vagy nem tudták egyeztetni, nem tudom, és én a Németh Vikivel együtt játszottam az Operett Színházban. És a Viki mondta ott az IMI-osoknak, hogy ó, hát ő játszik együtt egy fiúval az Operettben, és hogy szerintük én alkalmas lennék erre, és hogy hívjanak be, nézzenek meg, vegyenek fel egy dalt, hallgassák meg, hogy így hogy szólunk együtt, hogy működünk együtt. És igazából elmentem, fölénekeltük, jól sikerült, kiválasztottak, szóval gyakorlatilag ezt az IMI kezdeményezte az egészet, és utána a Németh Vikinek köszönhetem, hogy ő beajánlott ebbe a projektbe, és egészen addig, 2009-10-ig, amíg le nem mutáltam, addig gyakorlatilag ez futott is. És két lemezünk is megjelent, voltak rajta feldolgozások, nem tudom, Hooligans, Nox, ilyenek, szóval, hogy az akkor épp futó slágerek, dalok, illetve voltak saját dalok is, és hát ez amúgy egy elképesztő érzés, hogy elmentünk, szerencsére jártunk sokfele fellépni, és tényleg, hogy mondjuk énekelsz egy dalt, egy saját Rossz Csontok dalt, és hogy így látod, hogy a gyerekek együtt éneklik veled, és ott tombolnak rá meg ilyenek, szóval, hogy amúgy ez így nagyon, nagyon, nagyon durva érzés volt, de a szónak tényleg maximálisan a pozitív értelmében. Úgyhogy én nagyon-nagyon szerettem azt az időszakot, sajnálom, hogy véget ért, de hát amint elkezdtem mutálni, egyszerűen már, még volt egy nagy búcsú koncertünk, ami sajnos már így playbackről is ment, pont azért, mert akkor már annyira mély volt a hangom, hogy nem tudtam volna élőben elénekelni azokat a dalokat, de megvolt az a búcsú koncert, és én tök szépen emlékszem vissza azokra az időkre.
És akkor most már nem is terveztek új zenei projektet?
A lehető legjobbkor kérdezed, de nem beszélhetek róla.
Jó, persze, tiszteletben tartjuk.
Igen, szóval, hogy de most pont a nyár az egy zenei projekttel telik, nem Rossz Csontok, tehát ez attól teljesen más produkció, meg ilyenek, de arról sajnos még nem beszélhetek.
Jó, kíváncsian várjuk majd. Kicsit...
Szeptemberben indulunk vele, ha minden igaz.
Kicsit kutakodtam, és azt találtam, hogy neked a Real Madrid a kedvenc csapatod. Mi köt hozzájuk?
Ezen nagyon sokat gondolkodtam. És van egy teóriám, ami egyáltalán nem biztos, hogy igaz. Arra emlékszem, hogy 2002-3 környékén ott vagyok anyáik szobájában, bekapcsolom a tévét, és pont egy olyan Real Madrid meccs ment, amit megnyert a Real Madrid, és akkor azzal dőlt el, hogy ők lettek a spanyol bajnokok abban a szezonban, és ott ünnepeltek utána, mindenki nagyon boldog volt, vitték a zászlókat, meg stb., és nekem ez egy annyira pozitív élményként maradt meg gyerekként, hogy azóta vagyok gyakorlatilag Real Madrid szurkoló, tehát mondom 2002-3 óta. Nyilván azt mondom, hogy ilyen 2009-10 óta követem nagyon-nagyon-nagyon masszívan, de olyan szinten, hogy ha nem vagyok otthon, amikor egy meccs van, akkor felveszem a meccset, visszanézem, addig nem megyek föl Facebookra, meg ilyenek, hogy meglássam az eredményt, mert akkor...
Igen,
tudod, szóval, mert akkor nem. De pont emiatt gondolkodtam el, hogy mi van akkor, hogyha bekapcsolom a tévét, és mondjuk pont nem egy Real Madrid meccset kapok el, hanem nem tudom, egy Milán, vagy Barca, vagy valami, akkor lehet, hogy Barca drukker lennék, vagy Milán. Szóval, hogy vajon ezek az ilyen gyerekkori ilyen szurkolások, vagy tényleg abból adódnak-e, hogy ilyen véletlenből, mert a családban nincs egyébként ilyen nagy reáldrukker, tehát nem az volt, hogy valakitől örököltem ezt, úgyhogy lehet, hogy ez teljesen a véletlen műve, de igen, amúgy óriási Real Madrid drukker vagyok, igen.
A kutatásom során találtam olyat is, hogy te verseket is írsz.
Ez egy barokkos túlzás, de igen, egyébként igen, főleg gyerekként amúgy volt több ilyen próbálkozásom. Jaj, azért mosolygok csak, mert emlékszem az egyik első versem, amit írtam, gondoltam, ez nagyon jó lesz, hogy miért ad a tehén tejet. Ez volt a címe, és akkor erről lamentáltam egy pár verszakon keresztül, de hát azért ezt nem nevezném amúgy ilyen komoly versírásnak. Próbálkoztam, meg így szeretem a verseket, sok versmondóra is jártam, meg ilyen, tehát hogy nem mondanám, hogy amúgy így verseket írok, vagy volt, hogy mondjuk anyák napjára egy ilyen kis versikét írtam, azzal köszöntöttem, vagy volt, hogy úgy mentünk locsolkodni húsvétkor, hogy költöttem ilyen saját verset. Szóval ezek megvannak, de azért ilyen nagy költőnek, hát egyáltalán nem mondanám magam, sőt az elmúlt években ez teljesen ki is kopott.
Van olyan szerep, ami a legjobban formálta a személyiségedet, szerinted? Akár színházi vagy szinkronos szerep?
Ezen nem gondolkodtam még, ez egy jó kérdés. Ami formálta a személyiségemet? Fú, ez de komoly kérdés. Ezen nem gondolkodtam még. Hát figyelj! Egyébként az, hogy én a szinkronban az egyik, amit a legjobban szeretek, az a változatosság. Hogy tényleg annyi karakter bőrébe tudsz belebújni, annyi élethelyzetben találod magad gyakorlatilag, így azokon keresztül, amit szinkronizálsz, hogy amúgy biztos, hogy ezek valamilyen szinten hozzátesznek az ember személyiségéhez, akár csak azt meglátni, hogy nekem tetszik ez az élethelyzet, vagy mondjuk nekem ez nem tetszik. Az a baj, hogy most így egy konkrét szerepet kiemelni nem tudnék. Lehet, hogyha amúgy gondolkodnék rajta így picit mélyebben, vagy sokat, akkor tudnék. Én azt tudnám erre válaszolni, vagy azt gondolom, hogy így hál' Istennek a sok szerep az évek alatt, az biztos, hogy valamilyen utat mutatott. Így a sok kis nagy szerep. Jó kérdés, igen. Szóval nem tudnék most így egyet kiemelni. A sok kicsi formát inkább talán.
Találkoztál már azzal, hogy gyerekek téged kérnek fel például egy hangüzenetekre? És ha igen, akkor ez milyen élmény volt?
Igen. Sőt, néha egész ilyen furcsa kéréseket kapunk, nem tudom, hogy egy apuka, anyuka, hogy nem tudom, valamibe elakadt a gyerek, egészségügyileg, vagy bármi, és akkor segítsünk, mondjunk fel, mondjuk a mancsörgyáratból zoomaként valami kis pár mondatot, vagy voltunk ezzel jótékonykodni, és például a bátyámmal volt egy beteg kisfiú, akinek a kezelésére gyűjtöttek, és ő óriási mancsörgyárat rajongó volt, és akkor például találkoztunk vele személyesen, és akkor ott picit játszottunk neki a hangunkkal. Szóval igen, hál' Istennek vannak ilyenek. Szoktak kérni, tudod, születésnapra köszöntések. Igen. Ezek vannak. Figyú, én azt gondolom, hogy szerintem picit mindenkinek a kötelessége lenne azt, ami a saját erejéből és az életéből kitelik, adni valamit a társadalomnak, én ezt tök fontos dolognak tartom, és ha én azzal tudok segíteni, hogy mondjuk egy gyerek jobb kedvre derül attól, hogy vagy mondjuk megeszi azt a zöldséget, vagy nem tudom, hogy a Zoomától hallja, akkor miért ne tenném meg?
Igen. Elérkeztünk a jövőhöz.
Igen.
Hogyan látod a magyar szinkron jövőjét és irányait? Ha erről beszélhet.
Figyelj, beszélhetek persze. Egy óriási téma, most a mesterséges intelligencia. Remélem, hogy nem, vagy hogy szabad erről beszélnem, szerintem szabad, mert nem nevezek meg konkrétan stúdiót, meg ilyenek, de volt olyan szinkron stúdió, képzeld el, akit, vagy képzeljétek el, a nézőknek is persze mondom, hogy megkerestek egy szinkron stúdiót azzal, egy német cég, hogy ők mindösszesen két színészt kérnek, két magyar színészt, egy férfit és egy nőt, és akkor a férfi fölveszi az összes férfi szerepet a filmben, és a nő az összes női szerepet, ez két színész, és kint majd Németországban az eredeti német színésznek a hangját majd rákeverik erre a magyarra, tehát a magyar színész csak azért kellett volna, hogy a hangsúlyok, hosszok, minden stimmeljen, de mondjuk, ha én lettem volna az a, vagy én lennék az a színész, nem az én hangomat hallanád a filmben, hanem a németnek a hangját,
igen,
csak azzal a hanglejtéssel, amit én mondok. És például erre azt is mondta a szinkron stúdió, hogy nem, hogy ezt nem vállalja be, és hál' Istennek azt tapasztalom, hogy van egy ilyen összetartás most ebben. Persze nem a fejlődés útjában vagyunk, ezt mindig is elmondjuk, én is, a szakszervezet is elmondja, megállíthatatlan. Lesznek olyan folyamatok, évek múlva biztos, amit ki fog váltani a mesterséges intelligencia. Már most is, ha jól tudom, kísérleteznek olyannal, hogy a YouTube-on például automatikus szinkront készít.
Igen, láttam is.
Na igen, automata szinkront készít az AI. Ez alapvetően nem veszélyezteti például a szinkronnak a jövőjét, hiszen a YouTube videókat eddig sem nagyon szinkronizáltuk, vagy én nem tudok róla. Ez egy plusz lehetőség olyannak, igen, aki nem beszél nyelvet, vagy ilyenek. Ez egy tök jó dolog.
De teljesen más is volt egyébként, amit az AI csinál.
Igen.
Egyben felismertem, hogy hoppá, ez nem magyar.
Azt is mondják, ugye tényleg, hogy az érzelmeket tényleg nehéz visszaadni, meg pláne nem tudom, hogy csak a magyar társadalom ilyen-e, vagy unblock, ez minden társadalomra jellemző, hogy ugye vannak ilyen megszokott színész-magyar hangpárosok, és ehhez nagyon ragaszkodnak a magyarok. Megértem, én is. Tehát én is, amikor otthon nézek egy filmet, nem tudom, megnézünk egy Neil Patrick Harris-es filmet, ugye ő volt a Barney Stinson az Így jártam anyátokkalból, és hogy nem a Markovics Tomi hangján szólal meg, hát volt, hogy kikapcsoltam. És én emlékszem, írtam is a Tominak, hogy Tomi, hát miért nem te vagy? Hogy nem értél rá, vagy ilyenek, és mondta, hogy nem, hát meg se kérdezték. Szóval ezek engem is, mint néző, tehát tényleg zavarnak. Szóval én azt gondolom, hogy azért ilyen nagy mozifilmek, meg nagyobb sorozatok, ezek még nagyon sokáig kapni fognak szinkront. Azt mondjuk el tudom képzelni, hogy nem tudom, a Travel Channel mondjuk azt mondja, hogy ó, hát ilyen hangalámondásokat csinálnak, az ugye azt jelenti, hogy hallod alatta az eredetit, ilyen dokumentumfilmeknél igen, szoktuk igen. ilyet hallani, stb. Ők lehet, hogy azt fogják mondani, hogy jó, ők nem fizetnek pénzt a szinkronért, hanem inkább megcsinálják a mesterséges intelligenciával, ezt hamarabb el tudom képzelni, mint azt, hogy ilyen nagy filmeket. Uh-huh. Szóval én bizakodó vagyok, hogy azért még egy pár évtizedig lesz ennek jövője a szinkronnak, mert tényleg készülnek csodálatos alkotások. Rosszak is, tegyük hozzá. Ez főleg annak köszönhető, hogy ennyire felgyorsult a szinkron, most már sokkal kevesebb idő van mindenre, kevesebb idő van egy színészt megvárni. Ó, nem érsz rá ezen a héten, mert főpróba heted van Miskolcon? Hát sajnos föl kell venni, akkor fölvesszük mással. Uh-huh. És azért régen ilyenek nem voltak. Régen azt mondták, hogy jó, inkább várunk két hetet, csak te gyere, mert te igen. vagy a legjobb erre a szerepre, stb. Stb.
Mit üzensz azoknak a fiataloknak, akik most szeretnének elkezdeni színészkedni?
Ó, hogy hajrá, tegyék mindenféleképpen. Nagyon sokat tud nyitni az emberen. Már maga az, hogy a komfortzónájából kilép, az szerintem az baromi jó dolog, és tök jó, és csinálni kell. Színisulik, én azt javaslom. Vannak egyébként, nem tudom, hogy a specifikusan a szinkronra kérdezted, vagy unblock a színészetre.
Úgy unblock az egészre.
Én a színisulikat amúgy tudom javasolni. És minél több, vagyis nem azt mondom, hogy minél több, de én örülök, hogy több színi suliba is jártam, mert van összehasonlítási alapom. Tudom azt mondani, hogy itt mondjuk ez jobb volt, az kevésbé tetszett, itt ez volt jobb, de az tetszett kevésbé. Én inkább abban hiszek, például így voltam az ének tanárokkal is, hogy jársz valakihez, nem tudom, néhány évig, és utána jó, hogy váltasz, mert akkor új dolgokat, új információkat veszel be, és még jobban tudod építeni magadat, minél több helyről hallasz dolgokat szerintem, max azt mondod, hogy ez nem jó, ez nem hasznos nekem, de minél több helyről jönnek az információk, annál komplexebb tudsz te lenni abban, amit csinálni szeretnél.
Ádám, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. És várunk vissza legközelebb is.
Nagyon köszönöm, hogy itt lehettem.
Köszönjük szépen. A mikrofontól búcsúzik Madarász Máté. Viszont hallásra.
bilali samba ye gila geji rotange ni dogatange yero mama ko jambare ju jori no dotu deli deji afrika omar futi aduno lislamu afrika Down the line.